Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa apostoli levele a liturgia szépségéről. Vita helyett térjünk vissza az utolsó vacsora megéléséhez. A pápa júliusban az idősekért kér imákat. A családok életszentségre hivatottsága. Interjú Fejérdi Andrással és feleségével Mariannal a család találkozóról.
Ferenc pápa apostoli levele a liturgia szépségéről. Vita helyett térjünk vissza az utolsó vacsora megéléséhez. Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelével fordul a pápa Isten népéhez, melyben arra szólít, hogy ne tetszelegjünk a külső forma szépségében, de ne is hagyjuk elslamposodni a liturgiát. A hiteles szertartás evangelizáló erejű. A II. Vatikáni zsinat erre vonatkozó konstitúciói már rámutattak a liturgikus szertartások mély jelentésére. Ferenc pápa most kiadott 65 pontból álló apostoli levele merít az istentiszteleti dikasztérium 2019. februárjában tartott plenáris ülésének eredményeiből. A Traditionis Custodes kezdetű motu propriót követi, hangsúlyozva az egyházi szeretetközösség jelentőségét a zsinat utáni liturgikus reform rítusa körül. Nem új instrukcióról vagy irányelvről van szó, meghatározott normákkal, hanem inkább arról, hogy megértsük a liturgikus szertartás szépségét és evangelizáló erejét. Hagyjunk fel a vitákkal, és hallgassuk meg, mit mond a Szentlélek az egyháznak. Őrizzük meg a szeretet közösséget, csodálkozzunk rá a liturgia szépségére, buzdít levelében a pápa. A keresztény hit csak akkor hiteles, ha találkozik az élő Jézussal. A liturgia pedig biztosítja nekünk ezt a lehetőséget. Nekünk nem az utolsó vacsora halvány emlékére van szükségünk, hanem arra, hogy ott legyünk azon a találkozón. A Sacrosanctum Concilium kezdetű zsinati konstitúció azért fontos, mert újra fölfedeztük általa a liturgia teológia értelmét, állapítja meg a pápa, majd hozzáteszi. Azt szeretném, hogy a keresztény ünneplés szépségét és az egyházi életben való velejáróit ne torzítsa el egy felszínes és leegyszerűsítő értékítélet, vagy ami még rosszabb, ne használják bármilyen ideológiai szemlélet eszközéül. Az eukarisztikus áldozatban való részvétel nem egy olyan elért eredmény, amivel dicsekednünk kellene Isten és testvéreink előtt. A liturgiának semmi köze az elvont moralizmushoz, hanem az Úr húsvétjának ajándéka, amely, ha engedelmesen befogadjuk, megújítja életünket. A cenákulumba azért lépünk be, mert érezzük a vágyat, hogy vele együtt ünnepeljük húsvétot. A lelki mondanitásból úgy tudunk kigyógyulni, ha újra felfedezzük a liturgia szépségét. Ez azonban nem merül ki a rituális esztétikum keresésében, ami csak a külső formára összpontosít és kipipálja a kötelező rituálékat. Nyilvánvalóan ez a megállapítás semmilyen formában nem hagyja jóvá az ellentétes magatartást sem, ami az egyszerűséget összekeveri a slampos banalitással, a lényegest a tudatlan felületességgel, a rítus konkrét végzését a szélsőséges, gyakorlati funkcionalizmussal. A liturgia minden szempontjára oda kell figyelni, legyen az a helyszín, az idő, a gesztusok, a szavak, a tárgyak, öltözékek, énekek, zene, hogy minden elemet tiszteletben tartsunk. Ha ezt betartjuk, akkor nem fosztjuk meg a hívő közösséget attól, ami jár neki, vagyis az egyház által meghatározott, rituális módon ünnepelt húsvéti misztériumtól. Hogyan tudjuk újra megélni a liturgia szépségét a maga teljességében? Ferenc pápa a mai posztmodern eltévejedés, az individualizmus, a szubjektivizmus, az elvont lelkiség kihívásaival szemben arra szólít, hogy térjünk vissza a nagy zsinati konstitúciókhoz, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Leegyszerűsítenénk a kérdést, ha a liturgia körüli feszültségeket a rituális forma iránti érzékenységek puszta különbözőségeként fognánk föl. A probléma elsősorban egyháztani jellegű. A rítusról szóló küzdelem tehát különböző egyház felfogásokat takar. Romano Guardinire utalva a pápa megállapítja, a rítus és a szövegreformja nem sokat segít, ha nem társul mellé liturgikus képzés. Ez főként a szemináriumokban lényeges. A lelkipásztori tevékenység a maga egészét tekintve nem annyira programok és projektek eredménye, hanem akkor működik, ha a közösség életének középpontjába a vasárnapi szentmisét helyezzük, mert ez a kommunió alapja. Meg kell tanítani a jelképek értelmezését, ami egyre nehezebben megy a modern embernek. Ennek egyik módja a szentmise túlzások nélküli művészi gondozása, de ne feledjük, hogy a rítus sosem öncélú norma, hanem mindig egy magasabb érvényű valóságot szolgál, amit őrizni kíván. Kiemelt helye van benne a csöndnek, mely a bűnbánatra és a megtérésre indít, megnyit az ige hallgatásának és az imádságnak, felkészít Krisztus teste és vére imádására. A keresztény közösségek általában a plébános, celebráló stílusát élik meg, ami különféle lehet. Kerülendő a pápa szerint a merev szigorúság vagy a túlzott kreativitás, a spiritualizáló miszticizmus vagy a gyakorlati funkcionalizmus, a kapkodó sietség vagy a mesterkért lassúság, a pongyola elhanyagoltság vagy a túlzott finomkodás, az erőltetett nyájasság vagy a szertartásos hajthatatlanság. Mindezen modellek egytőről fakadnak, a túlzott szereplési vágyból, amit a média által közvetített szertartások felerősítenek. A szentmise bemutatása ezzel szemben Isten szeretetében való megmártózás. Ferenc pápa levele végén minden paphoz, püspökhöz, diakónushoz, szemináriumi előjáróhoz, a teológiai fakultáson oktatókhoz, katekétákhoz fordul. Segítsék Isten szent népét meríteni a keresztény spiritualitás első forrásából, hogy az egyház a különböző nyelveken ki tudja fejezni az egységet, amelyet Szent VI. Pál és Szent II. János Pál pápa a római misekönyv és a zsinati reform alapján meghatároztak.
Ferenc pápa júliusban az idősekért kér imákat. A pápa imavilághálózata közzé tette a Szentatya júliusi imaszándékát, amelyet videóformátumban is elérhetővé tesznek. Ferenc pápa videójában így fogalmaz.
No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros.
Nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszéljünk az idősek fontosságáról közöttünk. Soha nem voltunk ennyire sokan az emberiség történetében, de nem tudjuk, hogyan éljük meg ezt az új életszakaszt. Az időskor számára sok segítségnyújtási projekt létezik, de kevés életterv. Mi, idősek, gyakran különösen érzékenyek vagyunk a törődésre, az elmélkedésre és a szeretetre. A gyengétség mesterei vagyunk, vagy azzá válhatunk, de még mennyire? Ebben a háborúhoz szokott világban a gyengétség igazi forradalmára van szükségünk, ebben nagy felelősségünk van az új generációk felé. Emlékezzünk! A nagyszülők és az idősek a kenyér, amely táplálja az életünket. Ők egy nép rejtett bölcsessége. Ezért is jó ünnepelni őket, ezért hoztam létre egy nekik szentelt napot. Imádkozzunk a gyengétség tanítóivá vált idősekért, hogy tapasztalatuk és bölcsességük segítse a legkisebbeket abban, hogy reménységgel és felelősséggel nézzenek a jövőbe, zárja a júliusi imaszándékát Ferenc pápa. A családok életszentségre hivatottsága. Interjú Fejérdi Andrással és feleségével Mariannal a családtalálkozóról. A beszélgetést a világtalálkozó idején a múlt héten rögzítettük. Családi szeretet, hivatás és út az életszentséghez témáról rendezik június 22-e és 26-a között Rómában, a Vatikánban a családok 10. világtalálkozóját. A magyar delegáció részeként jelen van a kongresszuson Fejérdi András történész, feleségével Mariannal, akiket szeretettel köszöntök a Vatikáni Rádióban. Milyen élményekkel gazdagodtatok, mint házaspár, mint család?
A találkozó, amire jöttünk, az egy találkozó és nem kongresszus. ennek azzal a pozitív vonásával, hogy kevésbé tanító jellegű, mint inkább tapasztalatokat hallhatunk a világ minden tájáról, más családok életéből, problémájáról. Nekem az egy nagyon pozitív benyomás volt, hogy itt nem tökéletes házaspárok, tökéletes életéről szóló demo bemutatók vannak, hanem élő családok küzdelmei, tévedései, újrakezdései, és ennek a tapasztalata. És minden mögött, ami közös, és ami a találkozónak a címében is benne van, hogy az életszentségre törekvés és az életszentségre hivatottsága a családoknak, ezen törékenység mellett is hogyan tud megvalósulni, vagy hogyan kell erre törekednünk. Úgyhogy, és természetesen tematikailag aztán nagyon sok területen megjelenik intergenerációs kapcsolatok, tehát nagyszülők szerepe, hitátadása a családban, házaspár közötti kapcsolat, egyáltalán a család, mint családegyház, és hogy mindennek az egyház életében, a plébánia életében, illetve a társadalom életében mi a jelentősége. Tehát én nekem ezek az első benyomások, hogy nagyon különböző tapasztalatokkal, életkörülményekkel, szocializációval rendelkező emberek ugyanazon értékrend mentén hogyan törekszenek a saját életszentségüket kibontakoztatni, és ez megerősítő.
Nagyon érdekes volt, hogy már a világtalálkozó előtt a Vatikán egy sajtótájékoztató keretében ismertette az újságírókkal a programot, és ott kiemelték ezt az innovatív jelleget, hogy inkább gyakorlatias szempontok alapján szervezik ezt a nagy találkozót, mint hogy elméleti, teológiai, kongresszus jellegű eseményé legyen. Nem tudom, Marian, neked mi a benyomásod az eddigi tapasztalatok alapján?
Hát én nagyon megtiszteltetésnek éreztem, hogy jöhettünk a püspök úrral, és megmondom, hogy szintén én úgy jöttem ki, hogy egy 4 gyerekes anyuka, feleség vagyok, aki nagyon fáradt, és úgy érzem, hogy persze pihenni nem nagyon tudok ezeken a programokon, de hogy tényleg nagyon-nagyon sok szép tapasztalat elhangzik, és ezek a tapasztalatok tényleg megerősítenek abban, hogy mindenki a tökéletesre törekszünk, de hogy igazából az egyház sem tud mindig tökéletes lenni, és hogy igenis mi is elbukhatunk. Szó volt arról, hogy azért a házasságban mennyi minden nehézség van, mennyi minden buktató, milyen fájdalmak történnek a családokban, de hogy igazából amit eddig hallottam, annak az az üzenete, hogy, és ezt tapasztalom én is, hogy megéri a küzdelem, és hogy jó dolog családban és jó dolog házasságban élni.
Mit visztek haza a tarisznyátokban? Mi az, ami tényleg konkrétan átültethető egy magyar valóságban élő katolikus család életébe? Van-e olyan, ami itt mondjuk szívesen megosztanátok másokkal, akik szintén tanulhatnak ezekből a tapasztalatokból?
Én az egyik elméleti beloldásra utalnék vissza, ami igazából az volt számomra az érdekes a tegnapi nap reggelén a családegyház liturgiájáról, vagy mint az egyház építőkövéről volt szó, és hogy az egyes keresztényeknek, és így a házaspároknak a keresztségben kapott hivatása, a papi profétai királyi küldetés, az hogyan valósul meg párhuzamban az egyháznak, illetve a szentségi papságnak ugyanezzel a küldetésével, és nyilván nem fogom itt most az egész előadást összefoglalni, inkább azt a benyomást rögzíteném, hogy élünk egy csomó gyakorlatot a családban, rituálékat, szokásokat, spontán vagy megörökölve a mi családjainkból, mástól ellesve, és hogy igazából itt az volt az izgalmas, hogy ezek, amik úgy több-kevesebb természetességgel az ember életében megvannak, egy struktúrált logikai rendben kiadták ezt a képet, hogy gyakorlatilag tényleg ezek a küldetések, hivatások a párbeszédben, a közös játékban, a közös imádságban, a szabadidő közös eltöltésében, a plébánián vagy más közösségben való külső szolgálatban hogyan valósulnak meg, és hogy ez mind együtt adja az egész és egészséges családi életet, és akkor ehhez még hozzá lehet tenni, hogy a nagyon különböző egyházi valóságokból, lelkiségi mozgalomakból érkező konkrét tapasztalatok, konkrét gyakorlatok között is mennyi a hasonlóság, vagy mennyire komplementer módon kiegészítik egymást, hogy a családcsoportok itt így működnek, ez a gyakorlatuk, ezt a 6 pontot veszik végig egy találkozón. Jé, amivel én találkoztam, ott nem 6 pont, hanem csak 3, de lényegében ugyanezzel a tartalommal, tehát ezekből biztosan lehet tanulni, meg majd kamatoztatni otthon is.
És Marian, a találkozón nyilván családokról van szó, amelyeknek nagyon fontos részét képezik a gyermekek is. Nektek 4 gyermeketek van, gratulálunk. A gyermekekkel kapcsolatban milyen hasznos tanácsokat, javaslatokat hallottatok, ami esetleg megosztható lenne a magyar családokkal?
Ma hallottunk egy olyan előadást, amiben a internet helyes használatáról beszélt egy lengyel házaspár. Ugye nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy főleg a 2 éves COVID után, hogy a gyerekeinknek hogy engedjük a digitális eszközöket otthon használni. És nagyon érdekes volt, nagyon pozitívan nyilatkozott ezekről az eszközökről, és hogy én például erre sose gondoltam, hogy azzal, hogy a barátaikkal beszélgetnek, hogy jelen vannak a közösségi médiában, hogy ez is lehet egyfajta evangelizáció, és hogy ez nekem egy ilyen elég új dolog volt, mert hogy mi próbáljuk ugye otthon ezt folyamatosan korlátozni, tiltani, tehát hogy azért nagyon nehéz ezeknek a helyes használata. Ez az egyik. A másik, amit nagyon kihangsúlyoztak, hogy a dialógus. Tehát az, hogy ahogy használja ezeket az eszközöket a fiataljaink, hogy mennyire fontos, hogy folyamatosan beszélni róluk, úgy, mintha a barátaink lennének, és hogy most már nem azon a szinten kell járni, hogy mindent mindig tiltunk, hanem hogy tényleg egy folyamatosan párbeszédbe, tehát hogy mi is segítünk, együtt nézzük meg ezeket a dolgokat, hogy használják. De ez nekem így nagyon szép volt, és újat is mondott azzal, hogy az evangelizációnak is lehet egy fajtája ez.
A családnak minden aspektusával foglalkozik ez a találkozó. Mi az, ami ezek közül a családhoz tartozó témák közül leginkább megfogott benneteket?
Nem is annyira föltétlenül csak egy-egy előadásban, többen is előtt eleve az, hogy nem ez a tanító, hanem tapasztalat jelleggel. Keresztény igazságokat, erkölcsi igazságokat és az abból való élettapasztalatokat hétköznapi egyszerű nyelvre lefordítva tudták átadni. Tehát nem egy egyházi parancsként, például volt egy tapasztalat dankoros gyerek születéséről, és hogy mennyire féltek tőle, hogy a család környezet velük szemben egy ilyen együttérző, sajnálkozó magatartással fog szembesülni, és ők pedig belülről teljesen úgy élték ezt is meg, mint Istennek az ajándéka egy új élet, és persze azóta meg is tapasztalják, hogy a családban egy ilyen fogyatékos gyermek is mekkora ajándékos, micsoda szint ad, és ők úgy mentek elébe az egésznek, hogy egy Facebook üzenetben ezt az örömüket osztották meg a születés kapcsán, hogy megakadályozzák ezt a sajnálkozó hozzáállást, és inkább ezt a pozitívot. Minden élet szép, és nagyon szép hasonlatot mondtak, ez olyan, mint amikor a kisgyerek fölírja Jézuskának, hogy mit kér karácsonyra, mást kap ajándékba karácsonykor, mint amely listán szerepelt, vagy kap olyat is, ami nem szerepelt a listán, de ajándék is lehet, hogy az lesz az egyik legfontosabb, amit azon a karácsonyon kapott. Egy kicsit úgy érezték ők, hogy nem számítottak fogyatékos gyerekre, ezt kapták ajándékba, és hogy ez is ajándék, és micsoda érték. Tehát ez egy ilyen nagyon szép, tehát maga a stílus is, ahogy ezt a tapasztalatot átadták.
Megható valóban.
Engem azt fogott meg, hogy egy házaspár elmesélte, hogy hogyan hidegült el a kapcsolatuk, és elmesélték, hogy a férfi hogyan lett hűtlen a feleségéhez, és utána igazából ami nagyon szép volt, ahogy elmesélték, hogy a feleség hogy bocsátott meg a férnek, és hogy ez egy hosszú folyamat volt, és tényleg úgy érezte szinte, hogy azzal, hogy nem tud megbocsátani, ő zárja önmagát is börtönbe. És ez nagyon szép volt ez a kifejezés. És úgy gondolom, hogy azért ez a mai világban az, hogy felmutatták azt, hogy utána évekig küzdöttek a házasságukért, és újra tudták indítani a kapcsolatot, és tényleg úgy érezték, hogy ez egy szentség Isten előtt, hogy ennek nekem nagyon pozitív üzenete volt, ahogy ezt én őszintén több ezer ember előtt el tudták mesélni.
Nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében is ezt a megosztást. A hallgatóink számára is ez hasznos tapasztalat és sok felhasználható javaslat. Úgyhogy további szép élményeket ezeken a programokon és a találkozón összességében.
Köszönjük szépen!
Fejedi Andrással és feleségével Mariannal készített interjúnkat hallották a Családok 10. világ találkozójáról. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Savanyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Hírpercek.